A Popfilter női élsportról szóló beszélgetéseit támogatja az Adidas.
Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, én Csepei Adrien vagyok. Folytatódik olimpiai minisorozatunk. Jaj, ezt olyan jó kimondani, én ennek úgy örülök. Márton Anita súlylökő és Fiala Borcsa VMM főszerkesztője ül mellettem, és hát a már megszokott olyan témákat hoztuk ma is, amikről nem feltétlenül beszélnek a médiában, nem olyan mélységben, ahogy azt mi nők szeretnénk hallani. Nagyon-nagyon furcsa jelenettel indult itt a stúdióban a mai adásunk. Anita átöltözött. Felvett egy másik pólót a fotózáshoz, reflexzerűen bezártam volna az ajtót, mire Anita azt mondta, hogy hagyd csak, dopingvizsgálat után nekem már igazából nem számít, hogy lát-e valaki. Tényleg ennyire kiszolgáltatott helyzet a dopingvizsgálat? Hogy tudja ezt az elképzelni, aki meg életében nem volt ilyen helyzetben?
Hát igen, ez nem egy egyszerű helyzet. Hát úgy kell elképzelni, hogy általában ketten, vagy akár hárman szoktak jönni. Én ugye, mivel nemzetközi szinten tagja vagyok ugye a nyilvántartási csoportnak, ezért nagyon sokszor jönnek ugye külföldiek házhoz. Nekünk 3 hónapra előre, minden napra meg kell adni egy úgynevezett éjszakai tartózkodási helyet, ahol ugye 1 órás intervallumba kereshetnek, illetve mellette egy edzési időpontot, ahol ugye szintén bármikor kereshetnek. Sokszor van, hogy reggel ugye csöngetnek, és akkor megérkeztek akár Szerbiából, akár Horvátországból, vagy volt már, hogy Németországból, vagy akár Litvániából jöttek doping ellenőrök vizsgálni.
Te jó ég.
Ők ugye bejönnek gyakorlatilag a lakásunkba, és akkor ott egy ilyen asztalhoz leülünk, kitöltjük közösen a papírokat, és ugye van vizeletvizsgálat, illetve vérvétel. Ugye a vérvétellel nincsen semmi probléma, ott ugye tényleg egy klasszikus vérvételről beszélünk. Viszont ugye vizeletvizsgálatnál ugye egy hölgy elkísér, és hát az úgy néz ki, hogy bemegyünk ugye a mosdóba, mondja, hogy ugye gatyát bugyít le bokáig, a pólót ugye föl kell tűrni melltartóig, majd kell egy kört fordulni, és akkor utána ugye mintát kell adni egy ilyen kis pohárkába, amit hát, hogy mondjam, tehát, hogy ő azt úgy nézi, hogy nincs-e ott valami mahinálás közben, és ugye így kell vizeletmintát adni.
És mi a garancia arra, hogy akkor rögtön kell is pisilned, vagy minden kopogásnál már automatikusan iszol egy pohár vizet, hogy kiáll az ajtóban?
Hát ugye ezek az időpontok úgy vannak, tehát ugye én szabom meg azt az 1 órás intervallumot, amikor ugye kereshetnek, és ugye itt általában én ébredés utánra szoktam rakni, tehát hogy valószínűleg, hogy kell, de egyébként kivárják, tehát jártam már.
És addig ott malmoztok a fürdőszobában?
Igen, hát nem, addig az asztalnál ott malmozunk, igen. Igen.
Tehát, és jártam már úgy, hogy kellett várni.
Igen, a repülőgépet is késtem már le.
De nem mondhatod nyilván azt, hogy bocs, most inkább
igen,
nem.
Azt nem mondhatom, tehát ők ugye, amint megtaláltak, akkor onnantól kezdve, amíg én nem adtam le a mintát, és nem csomagoltuk el ugye az eljárásnak megfelelően, addig mi ott együtt vagyunk, ketten, hárman.
Oh. Ráadásul az atlétikában a tapasztalataink alapján tudjuk, hogy azt kiemelten fontos, hogy a gyanúnak az árnyéka se vetüljön senkire.
Igen, ez így van, tehát engem idén már 3-szor vizsgáltak, és hát volt olyan évem, ahol több mint 30 alkalommal vizsgáltak. Tehát azért mondom, hogy nem egy egyszerű helyzet.
Tehát,
hogy, és igazából szinte mindig mások jönnek, tehát hogy így igazából mindig idegenek előtt kell pisilni.
Hát nem, már nem vagy szégyenlős, ha voltál is, voltál egyébként korábban?
Igen, persze. Tehát ugye emlékszem az első dopingvizsgálatomra, ott több mint 3 óra hosszát ültem, és egyszerűen nem tudtam pisilni, mert nagyon zavart, hogy néznek, és hogy ugye úgy kellene mintát produkálni, de így igazából az évek alatt ezt megszoktam.
Hogy is mondtad itt, Borcsa, az előbb, hogy ez olyan, mint a szülés, hogy mire oda kerülsz,
már annyian megvizsgáltak, hogy teljesen rutinosan hanyat vágod magadat, de egyébként én ennek idején úsztam, a gimnázium mellett nyilván nem verseny szinten, és ott tapasztaltam ezt, hogy olyan furcsa volt, hogy ez a társaság, ugye kamaszok voltuk, akkor az ember amúgy is szégyellősebb, de mivel mi fürdőruhában ismertük meg egymást, úgy senki nem volt zavarba a másik, hogy ott álltunk egy szelfecskébe a fiúk, ugye mi meg ilyen úszódreszbe, de amikor összefutottunk a buszmegállóba és fel voltak öltözve, akkor volt ez a furcsa érzés, hogy mint hogyha itt titkolná erről nem valamit. Van a fecske, Géza.
Hát ez a kollégiumban is hasonló, ugye ott nem volt zuhanyfüggöny, meg semmi nyilván higiéniai okokból, és ott mindent láttál. Ami egyébként, most már ezt felnőtt fejjel tudom, hogy hasznos is, mert akkor szembesülsz azzal, hogy nem az van, amit a magazinok diktálnak, hogy mindenki 180 és 90-60-90-es arányokkal rendelkezik, hanem sokféle test van, és sokféleképpen szeretjük a testünket, tehát ez
és ez tök fontos ezzel szembesülni. Egyszer egy anyuka blogból olvastam ezt, de nem akarom én nagyon félrevinni a beszélgetés témáját. Nyilván nem kell pucére mászkálni a kamasz gyereked előtt, de mondjuk melltartó bugyiba igen. Tehát nem kell állandóan takargatni magadat a töröl közül, mert igenis lesz, hogy hogy néz ki egy átlag felnőtt nő. Tehát ez nem olyan, mint a magazinoknak a címlapján.
Most a címlapról jutott eszembe, hogy amikor anyagot gyűjtöttem ezekhez a beszélgetésekhez, akkor ugye az első, ami beugrott, nem tudom, ti, Anita, te mennyire követed a női focit, de volt egy nagyon-nagyon híres botrány, amikor az amerikai női labdarúgó válogatott világbajnok lett, egy utolsó pillanatban berúgott, tehát egy 11-essel, és a Brandi Chastain, aki ezt a 11-es gólt szerezte, hát ő levette a mezét, így ünnepelt. És ebből óriási botrány kerekedett, hogy ő minek mutogatja magát, egyáltalán, tehát tényleg miért kell melltartós nőt nézni, és ráadásul egy csomó újság a címlapon hozta ezt a diadalmas fotót, ahogy térden csúszva a Brandi Chastain ünnepli ezt a gólt, még itt tényleg erről írtam is a VMN-en, és annak ellenére, hogy az amerikai válogatott világbajnoki címet szerzett ezzel a góllal, elkezdtek tüntetni mindenféle módokon emberek, hogy hát ilyen, ezt nem lehet, ezt büntessék meg, és nem tudom. Hogy nektek erről mi a véleményetek, hogy nyilván keskeny a határ, hogy honnantól számít szexinek valami, és honnantól mutatja az, hogy neked mennyi melód van a saját testedben, de Brandi Chastain utána azt mondta, hogy én rohadt sokat dolgoztam azért, hogy nekem ilyen testem legyen, és bármikor vállalom, hogy az én testemben benne van az én egész karrierem, és bármikor szívesen megmutatom. Anita, te hogy gondolod ezt?
Hát nálunk ez érdekes, mert sajnos ez atlétikában elég jól megmutatkozik, hogy azok a sportágak, ahol úgymond a nők egy kicsit többet tudnak mutatni, értem mondjuk egy futást, ahol ugye egy szálltobba és egy bugyiba futnak, vagy ugye távolugrás. Tehát, hogy valahogy sokkal népszerűbbek, sokkal nézettebbek ugye ezek az atlétikai versenyszámok, és ugye ránk dobó atlétákra pedig ez egyáltalán nem jellemző, tehát nálunk nem szokott senki se ilyen kis bugyiba vagy tobba dobni, tehát ugye ilyen rövid gatya, inkább ilyen háromnegyedes gatya, és ugye trikó. És így egyszer így mi is beszélgettünk így erről a lányokkal, hogy én mindig látni, hogy ugye versenyszámok előtt ugye bemutatnak minket, és ugye futóknál mindig mindenféle flikfakokat levágnak, de csajok is, akár tényleg egy ilyen hasvillantás, és mi lenne egyszer mi is így villantanánk egyet, de hát aztán végül is arra jutottunk, hogy ez nem nekünk való, de egyébként azért, hogy nálunk ez sajnos jelen van, hogy ugye amiatt, mert nincs kockás hasunk, meg lapos hasunk, meg annyira azért tehát nem jellemző, hogy sminkeljük magunkat, így kicsit talán így emiatt is a háttérbe szorulunk.
De ne viccelj, hát az izom, az nálatok is egy központi kérdés, tehát hogy ez nem úgy, oké, hogy nem a kockás has, mert nem olyan típusú izmotok fejlődik kiemelkedően, de hát mégiscsak az egy nagyon fontos dolog, nem?
Igen, igen, és egyébként nagyon sokan ilyen tök nőcisek, tehát például van ugye az olimpiai bajnok Michelle Carter, neki egyébként a bece neve az a Shot Diva, és ő imádja, tehát ő telerakja a honlapját azzal, hogy most milyen haja van, most hogy sminkel, milyen a körme, tehát hogy ő tényleg nagyon, nagyon csajos, és imádja ezt. De sajnos ugye, főleg ott a 70-es, 80-as években ugye nagyon jellemző volt a női dobóatlétákra, ez a nagyon férfias kinézet, mind arcra, mind fizikálisan, és sajnos most is ez van a köztudatban.
És ez bánt téged, amikor mi még a mai napig találkozom a komment szekcióban egy-egy atlétikai világverseny idején, hogy majd persze a nagy kigyúrt NDK versenyzők, ugye van, miket is szoktak még mondani, az NDK úszónő, az is egy ilyen pejoratív, meg hát a súlyemelő, ami ugye téged szintén érint, hiszen te súlyemelésben is többszörös magyar bajnok vagy. Ez rosszul esik, amikor ilyen kommentekkel szembesülsz?
Persze, nem esik jól, főleg azért, mert azért én is ilyen csajosnak tartom magam. Persze, hogy így a hétköznapokban nem szoktam nagyon sminkelni, de azért mindig odafigyelek arra, hogyha olyan helyre megyek, akkor kiöltözök, egy kis sminket földobok, ugye főleg hétvégén, hiszen ugye hétköznap edzek délután, tehát és nálunk az edzésen azért elég rendesen lefolyna egy alapozó, vagy akár egy komolyabb szemhítus, és tehát nem esik jól.
Bocsa, neked épp ma jelent meg az a bejegyzésed Facebookon, hogy amióta növeszted a hajad, azóta rendszeresen vagy pro, vagy kontra megtalálnak azzal, hogy nagyon jó így legyen, miért nem így volt eddig, B, az, hogy jaj, azonnal vágasd le, ez nagyon nem áll jól neked. Miért érzi úgy szerinted az egyszerű földi halandó, hogy neki rohadt fontos bekommentelnie, hogy milyen a sportoló testalkata, milyen a Fiala Borcsa haja?
Szerintem ebben nem olyan nagyon bonyolult véleményt formálni, tehát nem kell hozzá diploma, hogy már hozzá tudja szólni a témához. Én ezt próbálom azért pozitívnak értékelni, tehát valaki ezt kommentelte, mikor erről posztoltam, hogy az írásaimon keresztül, meg így, hogy főzök, meg ahogy elnéznek, szinte a barátnőmnek érzik magukat, és akkor ezért gondolja, hogy akkor ez is belefér, meg így mondhatja. De visszatérve egyébként az előbb beszélgetéshez, olyan sokfajta test van, és szerintem minden nő, akinek van teste, annak nőc is teste van. Egyszer volt egy tök jó fotósorozat, mert nem emlékszem milyen kampány jegyébe, ahol különböző sportolók voltak befotózva, fehér neműbe talán, vagy ilyen sport alsó neműbe. És annyira érdekes volt összehasonlítani, hogy mennyi fajta alkat van sporttól függően. Én akkor ezt át is küldtem a kamaszlányomnak, aki korábból adódóan is folyamatosan ebbe a nem testképzavarba, de ebbe a rengeteg testkép dilemmába van, hogy van valamilyen alkatod, tök jó, hogyha megtalálod az ahhoz passzoló sportot, vagy ha nem is az alkatodhoz, de az, amiben így jól érzed magadat, tehát amit szívesen csinálsz, és ennyi. Tehát, hogyha akinek meg nem tetszik, ahogy a nagymamám barátnője fogalmazott, aki szépet akar látni, menjen moziba.
De nem, ez egyébként tényleg, ha mondjuk összehasonlítunk egy hosszú távfutót, meg egy sprintert, már nekik is, pedig hát ugye futó-futó, de közben tök más a testalkatuk.
Viszont szerintem az is fontos, hogyha te amúgy hosszú távfutó szeretnél lenni, mert mondjuk szeretsz podcastokat hallgatni, és azt a legjobban akkor lehet hallgatni, és azt mondja neked, akárki, hogy neked nem olyan az alkatod, nem lehet leszarni. Tehát, hogyha azt szereted csinálni, akkor miért nem
persze, nyilván mi most ugye azért, tehát, hogy ha esetleg ez a hallgatók számára nem lenne egyértelmű, akkor mert egyébként nem tudom, hogy Magyarországon, mondjuk a világon nagyon-nagyon népszerű az atlétika. Nem tudom, hogy Magyarországon mennyire sokan követik. Hogy mondjam, mennyien özönlenek el üzenetekkel, meg SMS-ekkel, meg levelekkel egy-egy világverseny előtt, vagy után, de Márton Anita az első magyar atlétikai világbajnok.
Egyébként nagyon sokan is, talán most jön újra divatba az atlétika, tehát volt egy pár év, ahol kicsit így a csapatsportok jobban elvonták a figyelmet, de most újra bejön a köztudatba, hiszen ugye az atlétika sportok királynője, tehát minden sportnak ez az alapja. Tehát és igazából így az lenne a cél, hogy még akkor is, hogyha a gyerekek más sportágat választanak később, akkor is egy atlétikus mozgás, tehát hogyha megvannak az alapok, akkor sokkal sikeresebb lehet utána.
Hát én töredelmesen bevallom, hogy én már a kislabdahajításnál elvéreztem, amikor bármilyen lökésről, dobásról, bármiről volt szó, tehát nálam nagyobb áhítattal senki nem nézi azt, amikor te dobsz, és én nem bírom emberi észre fölfogni azt, hogy hogyan tudsz ekkora távolságokat. Nem, egyszerűen nem. Ez nekem egy ilyen science fiction kategória. Fölírtam, hogy tudjam, hogy ugye jelenleg a fedett pályás rekordod az 19,62 század méter, a szabadtéri 19,87 század méter. De úgy tudom, hogy van egy álomhatár, amit szeretnél elérni.
Így van, ez a 20 méter. gyakorlatilag már egy 2-3 éve küzdök vele, és hát 2018-ban nagyon jó állapotban voltam, ugye akkor löktem felett pályán ezt a 19 méter 62 centit, csak ugye utána sajnos volt egy sérülésem, és így ki kellett hagynom több hónapot, de most nagyon jól sikerült a felkészülés, úgyhogy remélem, hogy idén meg lehet ez a 20 méteres álomhatár.
Ez mitől függ? Nekünk laikus, te is azért laikusnak
abszolút
nem sértődsz meg, ha azt mondom, de hogy hogy képzeljük ezt el, hogy mit tudsz tenni napi szinten azért, hogy egyre többet dobj.
Több részből tevődik össze maga a nagy dobás, úgymond, tehát ugye fizikálisan is kell hozzáfejlődni, ugye erre vannak az erősítő edzések, akkor ugye technikailag mindig van hova fejlődni, tehát mindig csiszolgatni kell, ugye erre vannak a dobóedzések, és hát utána igazából jön a szihés oldal, hogy mennyire jó versenyző valaki, akkor jön mellé ugye a rehabilitációs oldal, hogy ugye edzésről edzésre minél jobban fel tudjunk készülni, minél jobban ki tudjam pihenni magam, minél jobb állapotba tudjak érkezni. És akkor még mellé jön a dietetika, a sporttáplálkozás.
Na végre a borcsasztalánál vagyunk.
Úgyhogy nagyon-nagyon sok oldala van, és tényleg így mindennek jól össze kell állnia, és hát úgy kell ezt elképzelni, hogy ugye nálunk van ez az úgynevezett formaidőzítés, tehát hogy én nem tudok az év 365 napján 19 méter fölött lökni.
Én egyen sem, ha ez megnyugtat. Én egyen sem.
Hanem ez ugye a formaidőzítéstől függ, hogy mikor, hol tartunk. Nekem egyébként ez akár egy 2-2,5 métert is jelenthet a teljesítményben.
Komolyan?
Igen. Hát ugye ez mindig attól függ, hogy éppen mennyi munkát végzünk, milyen minőségű munkát, tehát hogy keményebb edzések vannak, akkor ugye fáradtabb vagyok, mennyi technikai munkát végzünk, vagy inkább alapozunk, és akkor az erőfejlesztésre koncentrálunk, illetve ugye hát így versenyről versenyre jön úgy meg a hangulat, az étvágy, ha már ugye az étkezésnél tartottunk, és hát ugye az sem mindegy számomra, hogy itthoni mezőnyben versenyzek, vagy külföldi mezőnyben, ugye itthon sajnos nincs, aki megszorongasson, mert 3 méterrel jobb az egyéni csúcsom, mint a következő súlylökő hölgynek, úgyhogy egy külföldi, egy jó mezőny még ugye ezen tud segíteni.
Bocsa, te többször is írtál róla, hogy mennyire nem figyeltél oda arra, hogy neked mit kellene mozogni, hátfájás, tartáshiba, stb. Tehát tényleg az átlagember szintjén ugye rájöttél, hogy mennyire fontos a mozgás, mennyire fontos az étkezés. Neked most ért véget ugye a zöldséges egyéves kihívásod, és annak az egyik tapasztalata azért az volt, hogy mégiscsak megéri egészségesen kajálni, nem?
Abszolút megéri egészségesen kajálni, de tehát én nagyon mélyen hiszek a jó minőségű és változatos táplálkozásba. Nyilván ezt nem olyan könnyű fenntartani, szerintem még egy átlagos pénztárcával rendelkező embernek se sajnos, ami szerintem egy tragédia. Tehát sokan kérdezték, amikor elkezdtem több zöldséget, gyümölcsöt enni, hogy akkor ezzel mondjuk pénzt lehet-e spórolni. Ez volt az egyik kérdés, meg hogy le lehet-e fogyni. Szóval nem és nem.
Nézzük a lényeget, tudod.
Igen. És ugyanilyen fontosnak tartom egyébként a rendszeres sportot, és ezt a másik nagy tragédiának tartom most Magyarországon, hogy annyira ki van nevelve, vagy nincs lehetősége a gyerekeknek tulajdonképpen rendszeres öröm sportolni, hogy nem, egyszerűen nem tudják megtanulni azt, hogy az embernek az életében benne kell legyen ez a heti 2-3, szerintem minimum 1 óra mozgás, ugyanúgy, ahogy egyébként a rendszeres zöldséggyümölcsevés is, ugye mondják ezt a 5 adag, 5 különböző színű zsd kéne, hogy legyen a tányéron egy nap.
Ugye itt a kivitelezés a másik kérdés az anyagi oldal mellett, hogy ha jól értelmezem, akkor Anita, te magadnak készíted az ételeidet, és azért az egy mondjuk egyrészt értened kell akkor nyilván hozzá, hogy mit szabad, hogyan szabad elkészíteni, enni, mely időszakában a felkészülésnek mit és mennyit, meg hát ez idő. Jól érzem, hogy ez elég sok időt elvesz?
Hát én ugye dolgozok együtt sportdietetikussal, tehát hogy ő azért tudja a vázát megadja, hogy mi az, amiket lehet használni. milyen alapanyagokat, milyen típusú húsokat, milyen zöldséget tegyünk most bele, akár ugye gyümölcsöknél, ugye időszakfüggő. Most például éppen ananász, pomeló, gránátalma, ilyesmi van most a zöldségek közül, a káposzta, ami most benne van jobban az étrendben. Én egyébként nagyon szeretek főzni. Ugye szegedi vagyok, hát Szeged mellett Tápén lakok. Hát ez valamikor egy kis falu volt, de most már így gyakorlatilag ilyen kertvárosi rész Szegednek. De én olyan kis falusi lánynak tartom egyébként magamat, és nagyon szerencsések vagyunk, mert a férjem családja viszont mezőgazdasággal foglalkozik. Tanyán élnek, és kapunk nagyon sok mindent, tehát házi csirke, saját nevelésű sertéshús, akkor kacsa, az ott termett zöldségek, tehát hogy így tök szerencsések vagyunk, hogy ilyen jó minőségű alapanyagokat kapunk mindig. Nagyon szeretek főzni, és anyukámtól, nagymamáimtól tanultam főzni, és én főzök szinte minden nap otthon. Tehát, hogyha ha nem minden nap, akkor ugye úgy főztem esetleg előző nap, hogy azt másnap is meg tudjuk enni. De nekem ez igazából nem okoz problémát, mert így pikpak össze dobom, és szeretek ott állni és ezt csinálni.
Szerintetek az átlag magyar háztartásban mennyire támogató mondjuk a társa az embernek, hogyha több órán át kell edzeni, vagy mondjuk, bocs, te olyan munkát végzel, hogy azért nálunk nagyon, nagyon odafigyelünk arra, hogy egyensúlyban legyen a magánélet és a munka, de mondjuk nyilván, ha olimpiai felkészülési időszakban lennénk, akkor most jó néhány óránkat elvenni az edzés, és még aztán ugye egyéb programok is, ahogy Anita elmondta. Szerintetek mennyire rugalmasok a magyar férfiak, hogy rugalmasan kell kezelni egy időszakot akár, vagy akár egy egész sportkarriert, tehát ott azért kell támogatás hátulról, hogy ne az a jöjjön elő este tízkor, hogy miért nincsen kimosva az okni.
Így van. Én ilyen szempontból szerintem nagyon szerencsés vagyok, mondjuk mi így is ismerkedtünk meg a férjemmel, hogy ő tudta, hogy én magas szinten sportolok, de ő eleve egy ilyen személyiség volt. Tehát nálunk teljesen munkamegosztásban van minden. A takarítástól kezdve a mosásig, a főzésig, tehát hogy mind a ketten megcsináljuk. És igazából jó, mert én is így ugye nyugodtan hagyom otthon, hogy tudom, hogy nem szakad rá a ház két hét alatt, meg nem, nincs tele a fürdőszoba mosatlan, amire hazaérek. De viszont én is azért törekszem arra, hogy ugye például, ha elutazok edzőtáborba, akkor én előtte mindig két hétre lefőzök.
Komolyan!
És akkor ugye olyankor olyan ételeket, amit így le lehet fagyasztani, tehát hogy akár egy ilyen brassói, akár nem tudom, ilyen tepsiben sütött húsok, oldalas, sült csirke, ilyesmi, és akkor a párom pedig a köretet mindig aktuálisan megcsinálja.
És cserébe nem szalad a ház, mire hazaérsz.
Igen, így van.
Hát ez zene füleimnek. Borcsa, te hogy tapasztalod az olvasóid közül? Például kapsz olyan visszajelzést, hogy jó, de kinek van erre ideje?
Nem igazán, de ugye ilyenekről nem szoktam diskurálni annyira az olvasóimmal, tehát lehet, hogy inkább azért nem. De a baráti társaságomban egyébként nagyon jó példákat látok. A anyukám meg a nevelőapám például nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és szuperül kiegészítik egymást. Tehát én egy ilyen tök jó mintát láttam tőlük ilyen szempontból. Mind a kettő építészmérnök, és például amikor vettek egy nagyon lepattant balatoni nyaralót, és tehát nekik az volt a közös projektjük, hogy akkor ezt együtt így megcsinálták. De szerintem most már azért úgy látom, hogy egyre több férfi tevékenyen részt vesz így a háztartásba, tehát nincs olyan, hogy női feladatok lennének, akár is én ebbe az illúzióba ringatom magamat.
Hát a statisztikák még nem egészen ezt mutatják, de az talán tény, hogy javul, nem?
Igen, hát talán ez már egy kicsit olyan más generáció, vagy más látásmód. Én is a barátaim körében ugyanezt látom, hogy abszolút munkamegosztás van a gyerekekkel is.
Igen, pont ezt akart menni a gyerekeknél, tehát én tökre úgy emlékszem, hogy az én gyerekeim voltak kicsik, tehát az 16 éve, akkor azért javarészt anyukák tologatták a babakocsikat, és hogyha apuka megjelent, akkor mindig ki volt egészítve egy anyuka, vagy egy nagymama által. De most már egyre több felnőtt férfi, szóval persze kisfiút látok, kisgyerekekkel a tárgyunkban.
Anita, nem szeretnék indiszkrét lenni, de olvastam több interjúban is, hogy ez egy tervezett projekt, hogyha ugye az olimpiáról hazatérsz, akkor gyereket szeretnél. Ez én soha életemben nem tenném fel ezt a kérdést, és nagyon harcolok az ellen újságíróként, hogy ezt mondjuk egy állásinterjún az arcába tolják bárkinek, mert ehhez nincs joga. Viszont arról úgy érzem fontos beszélni, hogy egy sportoló életében ez sok szempontból egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor, hogyan vállal gyereket, és utána hogyan tud visszatérni fizikailag, hormonálisan, logisztikailag. Leültetek a pároddal, és ezt elkezdtétek megtervezni, vagy tehát hogy működik ez?
Hát igazából ugye már régóta beszéltünk róla, hogy majd előbb-utóbb kellene nekünk is ugye babát vállalni. Ő még egyébként annyira nem sürgetné a dolgot, de én viszont már úgy vagyok vele, hogy ugye én se leszek fiatal, és hát...
De itt mindannyian nagyon fiatalok vagyunk, ez a stúdió szabálya.
És hát ugye nem egy babát szeretnénk, uh-huh. hanem kettőt legalább, ugye még nem egyezik a véleményünk, de majd látjuk, hogyan tovább. Egyébként azt mondják, hogy ilyen erős sportágokban kifejezetten előnyös, mert ugye olyan hormonális változások állnak be a nőknél, ami ugye a későbbiekben előnyös. Nálunk most így a nemzetközi mezőnyben vannak ketten is, akik már szülés után tértek vissza. Egyelőre nem látom azt, hogy úgy bejött volna nekik, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Tehát ugye mondjuk a német súlylökőnő, neki volt közel 21 méteres eredménye, most ilyen 19 méter elejét, 18 méter végét lögdöste, de ő nálam mondjuk ikrek születtek, uh-huh, tehát ugye ez uh-huh. nem egy egyszerű dolog. A másik ugye nálunk nagy ikona Valeri Adams, uh-huh. és ő ugye először született a kislánya Kimana, és szinte végig edzett vele, tehát hogy nem is tudom, ilyen 7-8 hónapos koráig, mármint hogyan a terhessége alatt, uh-huh. és utána is nagyon hamar visszajött, és meg is csinálta, nem is tudom, azt hiszem a szülés után 5 hónappal volt talán ez a nemzetközösségi játékok, uh-huh. és ott egész jól lökött, majd utána jött ugye a kisfia, hogy Kepaleli,
de jó.
Nevei vannak, igen. És viszont vele most kezdett el visszajönni, de ő is azért messze van azoktól az eredményektől, amiket tudott szülés előtt lökni. De azt látom viszont náluk, hogy nagyon jól működik a logisztika, tehát ott nagyon besegítenek a nagyszülők, illetve ugye a férjek is. Hát úgy gondolom, hogy nálunk is ez jól működhetne, de egyelőre még nem látom azt, hogy ez hogy fog a jövőben alakulni. Én mindig is úgy gondoltam, hogy én szeretném fölnevelni a gyerekemet, és nem azt szeretném, hogy a nagyszülőknél legyen 0-24-ben. Uh-huh. Szóval még egyelőre nem tudom, hogy ez hogy fog alakulni, de aztán mondtam, hogy lehet, hogy igazából úgy teszek vele egy kis idő múlva, hogy csak egy órára vigyétek.
Elég sok szülőbarát, nem tudom, hallottam ezt már, hogy bármit, egy órára, bárhová.
Úgyhogy lényegében az a terv, hogy igen, most a tokiói olimpia után szeretnénk majd babázni, és aztán látjuk, hogy hogyan tovább.
Hát nem egészen úgy alakult már az eddigi felkészülés sem, meg az eddigi versenynaptár sem, mint ahogy eredetileg terveztétek. Ugye nem tudom, hogy mikor kerül adásba ez, amit most veszünk fel, de jelen pillanatban ugye annyit tudunk, hogy a koronavírus veszély miatt elhalasztották, ugye eddig nem tudjuk, hogy meddig a fedett pályás VB-t, ami Kínában, Nanjingban lett volna, március 13 és 15 között. Ilyenkor mi van? Tehát nyilván a formádat is úgy időzítetted volna, hogy erre a versenyre koncentrálsz. Ugye a következő, azután az, ha jól emlékszem, az Portugália, ugye? Egy Európa Igen. kupa.
Igen, hát ugye eredetiben ezen az Európa kupán nem szerettem volna indulni, mert ugye nagyon közel van a világbajnoksághoz, de így viszont, hogy ugye lemondták sajnos a világbajnokságunkat, így akkor úgy döntöttünk, hogy úgymond nem hagyjuk kárba veszni uh-huh. ezt a több hónapos munkát, hanem akkor egy héttel későbbre időzítünk formát, de hát azért ugye a két versenyt nem lehet összehasonlítani. Egyébként terv szerint jövő év márciusában akarják megrendezni, ilyen két hét eltolódással nálunk. Úgy van, hogy egyik évben van fedett pályás világbajnokság, uh-huh. és szabadtéri Európa-bajnokság. A következő évben pedig fordítva, fedett pályás Európa-bajnokság, szabadtéri világbajnokság. Tehát ugye idén világbajnokság lett volna fedett pályán, jövőre Európa-bajnokság. Uh-huh. És ezt most így két hét eltolódással szeretnék majd megrendezni.
Hát ez érdekes. minimum, hogy ez milyen hatással van bárkinek a teljes komplett éves versenynaptárára, majd jövőre is, nem csak idén.
Ráadásul nekem most ugye pont úgy jött ki, hogy a tavalyi évben viszonylag később volt a világbajnokságunk, általában augusztusban szoktak lenni a nyári főversenyeink, és ezt most kitolták október elejére, mert ugye Dohába volt a világbajnokságunk, és nagyon-nagyon meleg volt, és ugye emiatt nem tudtam pihenni se, tehát a szokásos egy-másfél hónap ilyen átmeneti időszak helyett maradt 3 hét. Tehát, hogy ugye eleve ugye se fizikálisan, se pszichésen nem tudtam úgy kipihenni magam. Persze ennek vannak úgymond előnyei is, mert ugye fizikálisan se tudtam úgy visszaesni ugye 3 hét alatt, mint akár másfél hónap alatt. Tehát, hogy így eleve jobban sikerült kezdenem a magát az alapozást. De viszont azért kellett volna az a kis pihenő, és ugye pont ez az ügy kapcsán merült fel, hogy akkor most mit csináljunk, hogy akkor most elmenjünk pihenni esetleg egy kicsit, egy 2 hetet, így feltöltődni, és akkor folytassuk tovább a munkát az olimpiáig, vagy pedig akkor, ha már ugye végig dolgoztuk ezt a 3 hónapot, akkor megcsináljuk a csúcsformát, és akkor megyünk tovább.
Én annyira elhűlve figyelem mindig, amikor mondja azt Anita, hogy a csúcsformát megcsináljuk, időzítjük a formát, ez ilyen tudományosan hangzik, hogy nyilván nagyon sok mindent ki lehet számítani, meg be lehet tervezni, de gondolom van egy csomó minden, ami aztán nem. Ugye volt egy 2018-ban, jól emlékszem, hogy az EB előtt kellett a versenyidényedet megszakítanod sérülés miatt?
Igen, így van. Hát tavasszal kezdődött a sérülés, és hát elég sokáig húztam, halasztottam, hogy hát ha jobb lesz majd, hát ha tudok vele dolgozni, és aztán végül is így az Európa bajnokság előtt másfél hónappal muszáj volt azt kimondani, hogy akkor ennyi volt, nincs tovább. Nagyon jól sikerült a felett pályás szezonom, akkor lettem ugye világbajnok.
Hát te voltál a legnagyobb esélyese annak az EB-nek.
Igen, és nekem ugye Európa bajnokságról ezüstérmem van, és igazából, tehát most is azt mondom, hogy még nem is kellett volna olyan extra jól lökni hozzá, hogy érmet, vagy akár ugye aranyérmet szerezzek, úgyhogy rettentően sajnáltam, és nagyon-nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést.
És lelkileg ezt utána hogy játszod le magadban, hogy itt volt a nagy esély, de lehet, hogy a járulékos veszteség hosszú távon rosszabb, mert esetleg egy olyan maradandó dolgot okozol. Tehát hogy játszod ezt le magadban?
Hát ugye az elején nem volt egyszerű, tehát tényleg az is mutatja, hogy hónapokig húztam azt, hogy akkor mi legyen, akkor próbálkoztam, akkor pihentettük, akkor jobb lett, amint elkezdtem terhelni, megint rosszabb lett. Viszont nagyon sokat segített, hogy a háttér mellettem volt, tehát hogy mind a szövetség, mind a klub, illetve ugye a család is ott volt mögöttem, és mindenki egybehangzóan azt mondta, hogy ne sajnáljam, mert ez még ugye jól is elsülhet, hogy most egy kicsit tudok pihenni, egy kicsit feltöltődni, ami az elmúlt 8-10 évben ugye nem volt meg. Hát ugye futott a szekér, én megmentem vele együtt. Nehéz volt, meg ugye hívtak, hogy akkor menjek ki csak megnézni a versenyt, ugye Berlinbe, de mondtam, hogy nem szeretném a lelátóról nézni.
Azt nem bírtad volna.
Tehát, hát ugye otthon persze megnéztem, bosszankodtam is ugye egy sort miatta, de sajnos ezzel nincs mit csinálni, tehát ezt muszáj volt elfogadni.
Borcsa, te vagy az egyik leghedonistább ember, akit ismerek, és ezt nem pejoratíven mondom, de hogy amikor te leülsz ebédelni, az egy esemény a szerkesztőségben, tehát hogy jó nézni, ahogy eszel, ahogy előkészíted a kajádat. Nyilván mi is azért tanulunk tőled, és mondjuk tegnap is egy egész ízorgiát rendeztünk bent, nem tudom, 3 féle süteményt sütöttél nekünk. Egy ilyen hedonista ember hogyan motiválja magát, hogy szinte minden áldott reggel azt látom, amikor fölkelek, pörgetem az Insta-sztorimat, és Borcsa már megint fut. Hogyan motiválod magad, hogy fölkelj és csináld?
Megmondom, ezért ennyire nem kell motiválni magamat, mert amúgy egy elég, ahogy egy barátnőm fogalmazott, elég túlmozgásos vagyok, nem nagyon tudok vesztegülni sokáig a fenekemen. Ez főleg azért probléma, mert a pasim, aki meg turnébuszokba töltötte a fél életét, és hozzá van szokva, hogy kicsi helyre összezsúfolódik hosszú ideig, és ezt még élvezi is. Ő nagyon szeret autóval hosszú távokat megtenni. Én kb. Az osztjepenkon elkezdem kérdezgetni, mikor érünk már oda, mert
jó lehet veled utazni!
Ne, igen, szóval nem annyira vagyok kellemes utitásban a szülnek, úgyhogy próbálok edződni. Persze nyilván azért is futok részben, hogy mindezt megehessem, amit szeretnék. Mondjuk sajnos nem tudok annyit futni, hogy tényleg sikerüljön, de amúgy azért is van rá igényem, mert hogyha nem mozogok, akkor rosszul érzem magamat a bőrömbe. És hogyha én rosszul érzem magam a bőrömbe, mindenki körülöttem rosszul fogja magát érezni.
Ezt nem tudom igazából, olyan nagyon ezt még nem tapasztaltam, de most így kicsit megrémültem. Mindig tenni fogunk ezen túl róla, hogy Fialogorcsa jól érezze magát a bőrében.
Köszönöm szépen.
Mitől érzed jól is a bőrödben magad?
Tehát mondjuk, nem kell nekem olyan nagyon sok.
Hogyha olyan értelemben, hogy mitől érzed jól, ha mondjuk belenézel a tükörbe, akkor mikor mondod azt, hogy na, oké. Jól vagyok magammal.
Általában jól vagyok magammal, kivéve, amikor belenézek a tükörbe.
Hát csináltatok neked ilyen pólót.
Most már azért nem szokott ilyen elégedettséggel eltölteni, hogyha reggelente ránézek a tükörképemre, sőt, hogyha még fél álomba teszem ezt, akkor elkezdek turkálni a zsebembe apróért.
De ennyire úgy, nem lehet hozzá.
Tényleg nem kell sok. A nagymamámtól örökölten, tudom, hogy ez nagyon közhelyesen hangzik, az élet apró örömei, de abszolút van rá szemem szerintem, meg szívem, hogy ezeket észrevegyem. És nekem például a délutáni kávé az tényleg az élet apró örömeinek a része, vagy egy jó süti, vagy egy ebéd, vagy egy jó beszélgetés, vagy a kutyával egy sétafutás. Olcsó nő vagyok.
Anita, neked mi az ilyen kis apró élvezet a sok megfeszített edzés munka mellett?
Hát hasonló, nekem is a kutyus. Szeretek kertészkedni még mellette, úgyhogy ott
el. Úristen, és tudsz is, mert én még mindenkit megölök, aki növény.
Hát vegyesek az érzelmek, igen, próbálkozom, inkább úgy mondom. Hát tavaly próbálkoztam például ilyen cserébe termeszteni egy kis paradicsomot, paprikát, mert ugye az nem annyira időigényes, de a jövőbe terve van egy kis magaságyás építése, akkor egy kis komposztálás majd, hogy jó termőföld legyen, úgyhogy ilyen kis apróságok, virágok, de hát ezt inkább így anyukám ragasztotta ránk, és hát most már így párom is elég jól benne van, ő inkább így a bonszáj fák fele húz egy kicsit.
Komoly szakértelem kell.
Igen, ezekkel próbálkozik, de jó, mert így van, aki meglocsolja a virágaimat, amikor nem vagyok otthon, de mondjuk az orchideákat én is megölöm rendszeresen.
Kaktusz töltél már?
Igen.
Jaj, ez lehet egyébként, ez egy ilyen közhiedelem, hogy a kaktusz nem lehet, nagyon könnyen. De volt olyan, én gyűjtöttem sokáig a kaktuszokat, komplett kaktuszgyűjtemény két hét alatt egy-egy fertőzés után el tud pusztulni. Tehát, hogy ne legyen ilyen borzasztó önostorozási hajlamatok. Nagyon könnyű kipusztítani egy egész kaktuszgyűjteményt. Uh-huh. Én többször megtettem már úgy, hogy azért eléggé odafigyeltem, meg értek a kaktuszokhoz.
Most kicsit így a gyümölcsfák felé, nemrég költöztünk, és akkor ültettünk gyümölcsfákat, hogy majd előbb-utóbb a kis saját termést tudjuk majd enni. Úgyhogy most így próbálom kitanulni a meccést például. Hát lesz belőle valami, ha nem, akkor ültetünk egy újat.
Egyszer csak összejön. A sportolók formája, eredményei, az, hogy most valaki fogyott, vagy hízott, vagy szült, vagy nem tudom, elszakadt a bokaszalagja, ezeket milyen rövid hírek formájában kapjuk meg sokszor az újságokban, úgy foglalkozunk velük, mintha ilyen közügyek lennének, hogy nem tudom, Márton Anita sérülést szenved, ne adj Isten, ne jöjjön, ne találkozzunk soha többet ilyennel, de ha ez a múltban megtörtént, akkor azt néha tényleg ilyen másfél sorban kapjuk meg ilyen távirati stílusban. Hajlamosak más tekintetben is úgy kezelni a sportolót, a sikeres világbajnok, olimpikon sportolót Magyarországon, úgy, mint a köztulajdon lenne a teste?
Igen.
Ezekkel hogy? Tehát mesélj néhány ilyen sztorit, légy szíves.
Hát én például bevezettem, hogy hétvégén nem vagyok hajlandó fölvenni a telefont idegeneknek, tehát hogy a hétvége a családé, a hétvége az enyém, mert sajnos így nagyon sok média rákapott erre, hogy akkor hívnak, amikor éppen kedvük van, és hát ezért vannak az ilyen pletyka rovatok, ahol azért így előszeretettel szeretnek így maguktól írogatni dolgokat, és nekem nagyon sokáig nem volt ilyen sportolói oldalam, mert én annyira egyébként nem, hogy mondjam, nem vagyok egy ilyen műszaki zseni, és nem nagyon nyomom ezt a Facebookot, meg Instagramot, ilyesmit, de aztán egy idő után rájöttem, hogy egyszerűen muszáj, a saját privát oldalamat viszont teljesen le kellett védenem, mert egyszerűen mindenféle megkérdezés nélkül leszették a privát családi fotókat, és az újságba láttam viszont. És akkor ugye megcsináltam azt, hogy jó, akkor nem tudom, volt 1500 Facebook ismerősöm, és akkor jó, akkor ki az, akit valójában nem ismerek? És akkor szépen letörölgettem, és akkor így maradt, nem tudom, egy 300 fő, és akkor most törekszem arra, hogy akkor is, hogyha ugye bejelöl ismerősnek a privát Facebook oldalamon valaki, akkor lehet, hogy felveszem, átirányítom ugye a sportolói oldalamra, és akkor utána megszakítom a kapcsolatot. Tehát nem szép dolog ez, de egyszerűen muszáj ilyen lépéseket tenni, mert máskülönben teljesen belemásznak a magánéletünkbe.
Ez minden beszélgetéskor előkerül, az idézet, de fogod is érteni, hogy miért. Ez a hosszú Katinka megkezdte az olimpiai felkészülést, nem tudom hány kilogramm izmot épített magára, veszített kislányos bájából. Ez egy megjelent. Úgy, ez annyira imádok ezzel mindenkit itt a mikrofon előtt sokkolni, de hogy ez egy megjelent cikk, én ezt elraktam emlékbe, és nem ez az egyetlen, tehát több tucatnyit tudok hasonlót sorolni. Belepofátlankodnak ilyen mélységig is a privát szférádba, hogy minősítgetnek, hogy te most milyen állapotban vagy, mennyi izmod van, hogy nézel ki, elég nőies vagy-e szerintük, vagy nem vagy elég nőies?
Hát talán ennyire, hát kommentekbe persze, tehát ott ugye rendszeresen vannak ilyen idióták, már bocsánat, akik így...
Nyugodtan idiótázz le valakit, aki hülyeségeket ír.
Így ismeretlenbe tudnak olyanokat írni, hogy néha ketté áll a hajam is.
Vagy na, de például miket?
Volt már, hogy így megkerestek, hogy esetleg nem szeretnék intim kapcsolatot, tehát egy full ilyen, mert hogy én bejövök neki, mondom, jó. Tehát
hát szeretnél csak a férjeddel, nem?
Vagy ugye, amiről már beszéltünk korábban, hogy ilyen doping témában is sokszor voltak ilyen kommentek, hogy biztos, hogy szed valamit, meg, tehát hogy azért vannak ilyenek. Egyébként, amitől a falra tudok mászni, amikor találkozok egy idegennel, és akkor azzal kezdő, hú, de szép, éles vállaid vannak, tőled se szeretnék egy pofont kapni.
Jézusom!
És erre szoktam mondani, hogy mindig kapnék 10 forintot. Egy ilyen, tehát ez a, nem tudom, 10-ből 8-an esküszöm. És engem már annyira idegesít.
De erre vajon miért érzi fel jogosítva magát?
Egyáltalán nem vagyok
magát.
Egy agresszív nő, tehát hogy egyáltalán nem. Tehát így a hétköznapokban is ilyen kis tök cuki vagyok szerintem, meg így az ismerősök szerint
szerintünk is. Szerintünk is cuki vagy, most ezt ugye Borcsa alá támaszthatjuk.
És akkor ezzel kezdi az ismerkedés, hú, tőle se szeretnék egy pofont kapni. Na, jó, hát.
Hű, ez nagyon fura, hogy erre miért érzi fel jogosítva magát bárki.
Nem tudom, tehát nem. Néha nem értem az embereket.
Hű, bocsánat, neked.
Egyébként a másik ilyen pozitív, meg amit sokszor szoktam hallani, amikor így mondják, hogy hát nem is olyan nagy darab, mint a tévében. A kamera kövér.
Élőben alacsonyabbnak tűnsz, ezt mi is megkapta? Ezt szoktad kapni?
Nem.
Détot Kriszta is mindig azt mondja, hogy ezt ő megkapja. Neked van olyan kommented, Borcsa, ami tudod, hogy nem kéne, de azért mégiscsak beakadt, és úgy rosszul esett.
Például, amikor megkérdezik, hogy a Fiala János lánya vagyok-e?
Tényleg, ebből csináltál egy adást is.
Ebből csináltam egy adást, amiben Fiala Jánossal együtt főztünk, és amiben többször elhangzik, hogy nem vagyok a lánya. Ő is elmondja, én is elmondom, hosszan beszélgetünk erről. Majd kommentelő, hát mit képzelek, hogy beszélek én az apámmal?
Tehát ez annyira zseniális, hogy nem veszi a fáradtságot arra, hogy elolvasson bármit.
Bízunk
róla.
Ebbe, de képzeld, de lehet, hogy végighallgatta, és elolvasta, és még ennyi. Igen.
Igen, ez mondjuk még ijesztőbb. Nem tudom, de azt nem látom magam előtt, hogy bárkivel, akivel találkozom, az jól venné ki magát, ha mondjuk én nőként, nem tudom, a Dzsudzsák Balázzsal, ha összefutok, akkor az ő izmaira tennénk megjegyzést, mert akkor nyilván még nőként onnan is, abból is én jönnék ki rosszul abból a sztoriból.
De egyébként ez az érdekes, hogy neked ezt mondják, hogy nem szeretnének tőled egy pofont kapni, hát én, az én karom az nagyon gyenge, a múltkor próbáltam újra fekvő támaszhozni, és nagyon szégyen, teljesen kevés darabot tudtam megcsinálni. Annyira fölbúzultam ezen a fickón, tettek, aki 8 órán keresztül plánkált. Na, hát a plánkelés az nem a 8 órán keresztül, de... Na, de nekem még soha nem mondták, hogy tőlem meg szeretnének kapni egy pofont, pedig a sokkal kevésbé kockázott.
Én nem szeretnék. Inkább leadom mindig a cikkeimet időben. Felülír mindent az eredmény? Tehát, hogyha nem tudom, találkoztál olyannal, aki mondjuk szkeptikus volt, akár így a tágabb környezetedben, akár csak kommentelők között, aki nem tudom, gonoszkodott, és aztán így átgondolta az álláspontját, miután mondjuk, nem tudom, olimpiai érmet szereztél, vagy világbajnok lettél?
Hát inkább fiatalabb koromban, tehát amikor ilyen utánpótlás korosztály voltam, ilyen ifi junior, akkor mindenki azt mondta, hogy soha nem leszek nemzetközi szinten kiemelkedő súlydökő. Egyébként azért, mert alacsony vagyok, tehát én ugye 171 centi magas vagyok, de azért így a súlydökő lányok olyan 185-nél kezdődnek, és ugye akkoriban kezdett el ez a forgásos technika bejönni a, hát ugye a köztudatba, meg hát úgy a nőknél is, amikor én úgy igazán elkezdtem ezzel úgy komolyabban foglalkozni, és egyébként én vagyok az első nő, aki forgásból nyert világbajnokságot. Ugye van ez a forgásos technika és a csúszó technika. A csúszó technikával inkább a magasabbak löknek, a forgásból pedig az alacsonyabbak. És hát most már férfiaknál egyébként inkább forgók vannak, tehát kevesebb a csúszó technikás. Nálunk nőknél még azért fele-fele arányba megosztik.
Csak hogy értsük, hogy mitől függ? Tehát mondjuk más... hová helyeződik a súlypontot dobás közben, vagy mitől függ, hogy kinek hát, mi az előnyösebb?
Ugye, akik magasabbak, ők általában kicsit lomhábbak, viszont akik alacsonyabbak, ők gyorsabbak, és nekem is ugye ez a gyorsaság az előnyöm, mert ha csak elképzeljük, hogy Valeria Remsz, akiről ugye korábban már meséltem, ő 193 centi magas. Ő neki ugye jóval hosszabb a karja, magasabbról is tudja a golyót elengedni, és ugye több izmot is tud magára tenni, ugye testsúlyból adódóan, tehát van köztünk legalább egy 20-30 kiló különbség. Ő ugye ezekkel nagyon nagy előnyt tud szerezni, viszont mégis én be tudom hozni ezt az előnyt azzal, hogy gyors vagyok, így jóval nagyobb torziót tudok létrehozni, és akkor ugye így a golyó távolságával ezt bele tudom adni.
Ez olyan, mint egy fizikai
igen, kicsit
képlet.
Ilyen fizikai.
Igen, a múltkor a szörföző kisokost itt elővettük, és ez is picit olyan, mintha így a fejedben lenne egy ilyen kis megoldó képlet, hogy akkor most hová kell mozdulni, vagy ilyesmi. Hogyha azt mondjuk, hogy az eredmény felülír mindent, akkor úgy képzelem, hogy miattad kezdenek el most egyre többen, vagy miattad is. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy valaki az első világbajnokként megmutatja, hogy de igenis meg lehet ezt csinálni Magyarországról is, akkor is, ha alacsonyabb vagy, akkor is, ha nő vagy, akkor is, ha bármiféle olyan gát volt eddig a fejedben, hogy ezt nem lehet megcsinálni, tessék, itt vagyok, Márton Anita, az élő bizonyíték. Tehát miattad kezdenek el a gyerekek atletizálni?
Tök aranyosak a gyerekek, amikor egy-egy versenyen oda jönnek hozzá autogramot kérni, vagy akár szülők is oda jönnek és kérdezgetnek, mondják, hogy az ő lányuk, fiúk most kezdett el esetleg pont dobóatlétikával foglalkozni. Tök jó, hogy példát tudok mutatni ezzel a fiataloknak, és például nálunk a dobócsoporton nagyon meglátszott ez, hogy az olimpia eredményem után úgy nagyon megugrott a csoportlétszám. Tehát, hogy sokkal többen kezdtek el dobóatlétikára járni. Én örülök, hogy valamilyen módon úgymond nyomot tudok hagyni a fiatalokban, és talán egy kicsit így a mozgásra, az egészséges életmódra tudom ösztönözni őket.
Bocs, mennyire könnyű ösztönözni a mondjuk akár már a tizenéveseket, vagy kiskamaszokat szülőként?
Sportolásra?
Aha.
Hát én ebben nagyon elakadtam. Anyukám úszó volt, úgyhogy nálunk teljesen egyértelmű volt, hogy akkor nekünk is úszni kellett, és azt hiszem gimnázium közepéig jártam is becsülettel. És ugyanezt a pedagógiát vittem tovább a saját gyerekeimnél, elkezdtek járni úszni, azt szerették, aztán váltottak, mert nem nagyon találtunk olyan úszodát már, ahol egy bizonyos kor fölött tudtak volna nem versenyszerűen sportolni, és nem szerettem volna, hogy én se szerettem volna, ők se szerettek volna versenyszerűen sportolni. És azzal, hogy beütött a kamaszkor, meg a lehetőségek is kicsit így kifogytak, itt teljesen lehet az egész, és emiatt nagyon szomorú vagyok, de mivel most az egyik 15, a másik 17, bármi, amit mondok, az vagy süket fülekre talál, vagy éppen attól érzik, hogy nagyon jó, akkor ennek kéne most az ellenkezőjét csinálni. Szóval még nem találtam meg azt a politikai kommunikációt, amivel sikerülne őket így bele terelgetni valami testmozgásba. De én próbálok jó példával előjárni.
De egyébként sokszor így barátokkal együtt szoktak inkább így elindulni, sportolni, tehát ez nálunk is jellemző, hogy így baráti társaságból, ha egyik elkezdi, akkor utána oda csatlakozik a barátja is.
Igen, nagyon várom, hogy főleg a fiam, aki nagyobb társadalmi életet él, hogy akkor hát, ha valamelyik haverja végre elindul valami edzőterem, vagy úszoda felé, és akkor magával rengatja.
És ha már ott vannak, Anita, akkor mennyire könnyű velük foglalkozni, tehát mennyire fegyelmezettek, mennyire érzik a napi munkának a súlyát?
Hát egyre nehezebb.
Tényleg? Ahogy idősödnek, egyre nehezebb? Vagy hogy manapság egyre nehezebb?
Manapság egyre nehezebb. Én ugye nagyon sok ilyen 15-17 éves fiatallal találkozok, vagy akár edzünk együtt sokszor. Hát mi se voltunk semmik, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy mi is csináltunk hülyeségeket.
Na, mondj egyet, légy szíves, valami durvát.
Hát... egyszer edzőtáboron voltunk, a Szima Bokcsarnok környékén, a Filon Hotelben laktunk, és hát úgy gondoltuk, hogy a pályamunkásoknak ezt az utánfutóját, ilyen, tehát ennek nincs platója semmi, de hát úgy elkötöttük. És azzal mentünk el ebédelni, de ott voltunk helyben minden, csak így a fiúk úgy gondolták, hogy ez jó buri lesz, kettő húzza, kettő tolja, többi megül fönn. És aztán vissza is raktuk minden, csak hát így azzal mentünk el kajálni, meg közben kitaláltuk, hogy mi lenne, ha a Puskás stadionnak a tetejére fölhúznánk, és akkor onnan így lejtmenetben megindulnánk.
Jézusom!
Tehát, hogy igen, tehát ez a hogy éltük túl kategória.
De várj, ezt meg is tettétek?
Megcsináltuk, igen.
Csak
nem gondoltuk vele, hogy hogy vesztük be a hajtűkanyart, de még azt is bevettük, csak utána, hogy állunk meg, mert ugye fölültünk rá, ezt a kis rúdját fölhúztuk, hogy azzal lehet állítani, és akkor úgy neki. De hát a végén így leugrottunk róla, és hát túléltük mi is, persze nem történt semmi probléma. Az utánfutó is túlélt, aztán beparkoltunk vele, szinte oda, onnan elhoztuk, és hát egy kis kikapást kaptunk érte, de tehát azért nem, hogy túlélted. Azért, hogy mi is sok hülyeséget megcsináltunk, de nagyon nehéz, tehát nagyon sok viselkedési probléma van a fiatalokkal. Alapvetően nagyon sokat alakulnak edzés közben, ahogy ugye lejárnak, főleg aki már ugye rendszeresen lejár, de azért sokszor probléma az, hogy nem érkeznek le edzésre, mert félúton valahol elakadnak a haverokkal, nem tudom, a főutcán sétálva, vagy...
Nagyon sok kutatást olvastam arról, hogy a lányok, amikor kamaszodni kezdenek, akkor sokszor amiatt hagyják abba a sportot, mert mondjuk, ha megjön a menstruációjuk, akkor kellemetlen. Az én időmben még elég rosszul kezelték ezt a tesi tanárok. Nekem szerencsém volt, de én a barátnőimtől hallottam azért hardcore sztorikat, hogy a mozgás az jót tesz, hát nem tudom, én mondjuk biztos meghalok, kb. Olyan fájdalmaim vannak.
Igen, ezt valahol én is olvastam, hogy a mozgás az jót tesz, úgyhogy július közepén délbe, mikor megjött, akkor körbe biciklizem a Káli medencét.
És ez jó ötletnek bizonyult?
17 éves voltam, azt hiszem, és akkor ezen már elhiszi, hogy ezek jó ötletek. Iszonyú volt. Kipróbáltam.
Nem.
Másnak már nem kell.
Nem, hát igen. Na, én sokszor az ágyból, hát ugye Borcsa tudja, igen, hogy amikor megjön, akkor én nem tudom, hol vagyok gyakorlatilag, mert vagy annyi gyógyszert kell bevennem, vagy annyira rosszul vagyok gyógyszerek nélkül. Szóval, hogy nagyon sok lányt például az ilyen dolgok terelnek afelé, hogy abba hagyják esetleg akkor is a sportot, ha amúgy tehetségük lenne hozzá. A testkép problémák, az elvárások, az, hogy... Tehát, hogy tizenévesen nagyon sok lányt elveszít a sport. Szerinted ez persze paradox, de hogy nem lehet, hogy a sport épp abban segítene a lányoknak, hogy elfogadják a saját alakjukat, testüket, és érezzenek sikerélményt?
Egyébként nekem ebben talán valamilyen szinten szerencsém van, mert olyan alkat vagyok, hogy nekem nincsenek ilyen nagy görcseim, meg nem fetrengek egész nap az ágyban, magzat pozícióban, de nekem is van olyan edzőtársam, aki ezzel nagyon küzd. Uh-huh. Nálunk ez kicsit ilyen bevett dolog, próbáljuk így kicsit időzíteni ugye a versenyekre uh-huh. ezt a menstruációt, hogy ugye elkerülni a nagy versenyen, és így ilyenkor már így hónapokkal előre számolgatunk, és akkor ugye esetleg ugye fogamzásgátlóval egy-két napot mindig uh-huh. lehet csalni. És akkor így kicsit tologatni mindig el, hogy a fő alkalomkor nehogy éppen probléma legyen vele. De azért, hogy meglátszik teljesítménybe egyértelműen. Nálunk ugye egy elég összetartó lánycsapat van, tehát hogy mi erről tudunk így beszélni egymás között, akár tanácsot adni. Minden közösségben van egy olyan lány, aki a testalkata miatt piszkálja a többit.
Tényleg? Még úgy is, hogy...
És még úgy is, hogy tehát rajta is lenne mit kifigurázni, úgymond, vagy piszkálni, uh-huh. és mégis ő a hajtóerő. Tehát valahogy meg kell próbálni az ilyen elemeket kiszűrni, de nem egyszerű.
Igen, ezt mondjuk egy női szerkesztőségben dolgozva tudjuk, hogy azért tényleg, pláne ha van versenyszellem mondjuk egy sportoló közösségben, vagy mondjuk nálunk is nyilván nagy egók dolgoznak együtt, akkor ezzel a közösségnek van munkája. Kívülről egy edző, mondjuk egy férfi edző, vagy egy női edző tud-e jobban rálátni ezekre, és érzékenyebben hozzányúlni?
Hát a női edzőkről nem tudok nyilatkozni.
Te neked nem is volt, ugye? Jól emlékszem, hogy te csak férfiakkal.
Én ugyanazzal az edzővel dolgozok uh-huh. kezdetek óta együtt, de ő ezt teljesen megérti, tehát meg azért úgy látja is rajtunk, hogyha valami probléma van, akkor megkérdezi, mi a baj, akkor mondja a versenyző, hogy most éppen görcsöl, uh-huh. most eljöttek a nehéz napok, és akkor tehát, hogy ő ezt megérti teljes uh-huh. mértékben, meg ugye van, aki otthon marad ugye ilyenkor egy kicsit, hogy kihagy egy vagy két edzést, aki olyan jobban görcsölősebb. Ez teljesen megérthető. Hát ugye próbálja ő is így azért figyelni, kontrollálni a társaságot, és ugye ha probléma van, akkor ugye azzal fiúval vagy lányal ugye elbeszélget a probléma forrásáról, de azért mindig vannak olyanok, akik kicsit ilyen sunyiba csinálják, és nehéz rajta kapni a dolgokon.
Neked nőként mit adott a sport?
Hú, nekem nagyon sokat az a rend szeretet gyakorlatilag, akkor a pontosság, tehát hogy nálunk nincs edzésről késés, edzés közben nincs telefon használat, akkor ugye...
Borcsa, értekezletre ezt vezessük be.
Nagyon régóta rajta vagyok.
Nem sportolunk eleget, ez
akkor
lehet,
hogy be kéne rakni ilyen szobabicikliket, nem?
Új, én imádnám.
És például nálunk szabály, hogyha edzőtáborban vagyunk, akkor étkezésre se, tehát nem lehet telefont hozni.
Nagyon
utána bölcs. A szobában mindenki azt csinál, amit akar.
A négy fel között.
Az megvan, hogy edzésre és étkezésre nincs telefon, mert akkor beszélgessünk. Utána a pihenő időben mindenki azt csinál, amit akar. Akkor, mit mondhatok még?
Mondjuk így az önképeddel kapcsolatban, vagy az, hogy mennyire vagy magabiztos, az változott a sportnak köszönhetően?
Hát én mindig egy elég kis vagány csaj voltam, úgy gondolom. Mondjuk volt egy időszak, amikor így a versenyek nem mentek, tehát, hogy ott ilyen kicsit ilyen szihés problémák voltak, hogy túl nagy volt ugye a teljesítménykényszer, és emiatt nem tudtam jól teljesíteni az igazán fontos versenyeken. De aztán szerencsére ezt így megtanultam sportpszichológustól, hogy lehet kezelni ezt a helyzetet, hogy tudom egy kicsit lenyugtatni saját magamat, és magamra koncentrálni. De ez is ugye egy viszonylag hosszabb folyamat volt. Tényleg szerencsés voltam, mert így a szüleimtől is jó példát láttam ez ügybe, tehát meg azért úgy mindig próbáltam ugye figyelni azért én is az étkezésre. Edzőm mindig azt szoktam mondani viccesen, tehát hogy én bármit megehetek, meg bármilyen mennyiségben, mert ő úgy is gondoskodik majd róla, hogyha többet ettem és meglátszik rajtam, akkor majd olyan edzést ír, ami biztos, hogy lehúzza, ha kell.
Mitől lesz valaki jó súlylökő?
Több részből áll, ugye, amit mondtam, ugye a pszichés része, a technikai része, az erő része, de azt hiszem, hogy kell egyfajta elhivatottság. Ugye ez egy elég monoton mozgásforma. Az év 365 napján ezt az adott mozgást gyakoroljuk, és ezt egy edzésen belül is ugye nagyon-nagyon sokszor meg kell csinálni. Kell egyfajta monotónia tűrés. Kell egy hit abban, hogy az elvégzett munka majd meghozza a gyümölcsét, még akkor is, hogyha tudom én, már több éve dolgozik azért az ember, és még igazán nem ért oda. Tehát én ugye most a 20. évemet kezdtem már el az atlétikába, és hát 13 év kellett ahhoz, hogy egy igazán jó eredmény kijöjjön. Tehát 13 év munkája. Jó, ugye persze, amikor elkezdtem, ugye 12 éves voltam, azért nem ilyen szinten sportoltam.
Jó, meg ha jól emlékszem, olyan is volt, hogy a nálad jóval idősebbek eredményeit figyelembe véve abban a korosztályban is te győztél volna a bizonyos versenyeken, tehát hogy az azért látszott az elején is, hogy te, neked tehetséged van ehhez. De azért 13 év az nagyon komoly.
Igen.
Tehát ugye igazából, ahogy teltek az évek, ugye így egyre komolyabban vettem én is, tehát ugye először nem ilyen célokkal indultam, hogy na, én majd világbajnok leszek, olimpiai bajnok leszek, hanem lejártam, mert jó volt a társaság, és szerettem mozogni. Akkor ugye jól ment maga a súlylöki sikerélményem volt benne, versenyeken ugye mindig nyertem, és akkor utána, hogy így jöttek lépésre lépésre, egyre többet edzettem, először csak heti 2-3-szor jártam le, akkor heti 6-szor, akkor utána, amikor meg középiskolás lettem, akkor ha be tudtam iktatni reggelre egy edzést, akkor ott voltam, és akkor így jutottam ugye a mostani helyzethez, hogy heti 12-szer edzek, ugye hétfőtől szombatig, minden nap reggel és délután is. Tehát, hogy azért ez fokozatos volt, és így belenőttem ebbe az egészbe.
Kedves Pofilter hallgatók, ha ezek után nekem valaki az én jelenlétemben megjegyzést tesz arra, hogy szeretne vagy nem szeretne pofont kapni Márton Anitától, akkor tőlem fog egy pofont kapni, mert tehát ez valami egészen tényleg döbbenetes, hogy milyen teljesítmény áll egy ekkora siker mögött.
Ezt igazából csak úgy lehet csinálni, hogyha ha imádja az ember. Tehát nagyon sok lemondással jár, de én újra kezdeném ugyanígy. Tehát sokkal többet adott a sport számomra, mint amennyit elvett. Persze ezt ugye serdülőkorban egy kicsit nehezebb megérteni, tehát nekem is azért volt olyan időszakom, ahol amikor ugye inkább elmentem volna bulizni, vagy hát el is mentem ugye néha, vagy ugyanúgy én se érkeztem le mindig edzésre, inkább elmentem sétálni a barátnőkkel, tehát hogy nekem is megvoltak ezek az időszakok, de aztán rájöttem, hogy igazán mi fontos nekem, mi okoz örömet, kik azok a barátok, akik így a sport mellett is mellettem állnak, és meg is maradtak ezek a gyerekkori barátságok, tehát az igazán fontos barátságok megmaradtak.
Hát ez egy nagyon szép végszó, igen. Ugye, Borcsa? Nagyon szépen köszönjük Mártonnal itt a súlylökőnek, hogy itt volt velünk. Nem tudjuk, még mindig nem tudjuk, hogy mit kell kivenni az olimpia előtt, de azt kívánjuk, amitől úgy alakul, ahogy te szeretnéd. Jó?
Köszönöm.
Ilyen biankó kívánság. És nagyon szépen köszönöm Fiola Borcsának, a VMM főszerkesztőjének, hogy itt volt velünk.
Hát köszönöm a meghívást.